az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, egy héttel ezelőtt elkezdtük a nagybőti időt, húsvétra készülünk. Ezen a mai vasárnapon Krisztusnak sajátos képe jelenik meg előttünk. Egy olyan képe, amit kívánatosnak tart az ember, csak hogy a valóság egészen más, mint amit az ember kíván, mint amit az ember szeretne. Ebben a szentmisében imádkozzunk azért, hogy a megpróbáltatásaink közepette is meg tudjunk maradni Isten gyermekeinek. Föl ne mondjuk a kapcsolatot az Istennel, amikor megoldatlannak tűnő kérdések merednek elénk. Ezt a szentmisét egy fiatal lányért ajánljuk föl, a születésnapja van, holnap lesz, igen. Lakatos főorvos úrnak a gyermekei közül az egyik. Azért kérjük az Istent az ő számára kezdődő élete elején, jól fogalmazza meg, mi az élet értelme kapcsolatban Istennel és e világi feladatokat teljesíteni. Tartsunk bűnbánatot! Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, hogy méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek!
És a szellemeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. És ime két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg neki, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit. Azok már épp menni készültek. Péter ekkor így szólt Jézushoz: Mester, jó nekünk itt lennünk. Hadd csináljunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket, a felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: Ez az én választott fiam, őt hallgassátok. Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a szentmise elején csak egy mondattal említettem a kereszt, az emberi élet szimbóluma. Ezen a mai vasárnapon már előre vetíti árnyékát, hiszen Jézus a két vendégével, Mózessel meg Illéssel az ő szenvedéséről beszélgetett, a rá váró haláláról, amit Jeruzsálemben kell elszenvednie. Ez a kereszt mindenképpen jelen van a mi életünkben is. És ezen a mai vasárnapon ez a jelenet, amit már oly sokszor hallottunk, hiszen minden évben legalább egyszer előkerül nagybőjt időben, nagyon fontos üzenetet tartalmaz. Furcsák vagyunk mi emberek, hiszen akkor, amikor keressük az Istennel a kapcsolatunkat, akkor minél többet szeretnénk látni, minél többet szeretnénk hallani, de legfőképpen látni. Hallani sokat hallottunk az Istenről, és az embernek ősi vágya, hogy ne csak halljon, ez már a pogány népeknek az esetében is így volt, akik oly sokat hallottak az istenekről, látni szerették volna az isteneket. És akkor, amikor az ember látja az Istent, akkor meg mintha megzavarodna. Gondoljunk csak arra, Jézus egész élettörténetében nyomon követhető ez. Hiszen Jézus, amikor elkezdi a működését, akkor az Isten követeként jelenik meg. Istenről beszél, és a legfontosabb kijelentése, ami az ember számára eligazító lehet, én és az Atya egy vagyunk, és aki engem lát, az látja az Atyát is. És minő érdekes? Akkor, amikor az ember látja azt, akire vár, amiért oly sokat könyörgött, akkor az ember elkezdi faggatni az Istent. Mutassa meg magát. Jobban. Az embernek sosem elég az, amennyit az Isten megmutat magából. Egyébként ez a mi emberi világunknak is a sajátja. Sosem elég az, amennyit egymásnak megmutatunk. Mindig többet akarunk, mindig többet szeretnénk. Talán ez érthető is. Csak hogy egészen más a kapcsolatunk az Istennel, és egészen más a kapcsolatunk egymással. A kereszt pontosan erről is beszél, hiszen a kereszt az ég és a föld közötti feszültséget fejezi ki, és azt a feszültséget, ami van az egyén és a közösség között. Na de ebben még ne szaladjunk el. Mindvégig kételkedve fogadják Jézust, aki az Isten fiaként szól hozzájuk. Akkor, amikor megjelenik a szülőfalujában, nem de az ácsnak a fia. Honnan veszi a tudását? Ki ez? És megbotránkoznak benne. És számtalanszor fordul elő az életében, és a legutolsó, ott, amikor a kereszten szenved, akkor, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és hiszünk neked. Testvérek, mindez azért lényeges, mindössze azért említettem ezen a mai vasárnapon, mert ez a bizonyos színeváltozás, ebből a szempontból lehet talán eligazító a számunkra, amit próbáltam egy rövidke mondatban megfogalmazni, így. Mennyei kapcsolatokkal a mindennapok világában. Talán ezzel fejezhető ki a mi egész keresztény életvitelünk, a hitvallásunk is. Mennyei kapcsolatokkal mindennapokban, emberi mindennapokban, ahol az ember kihívásokkal találkozik, ahol az ember naponta tapasztalja meg a maga gyengeségét, elégtelenségét, számtalanszor tapasztalja meg, hogy a feladatok túl nagyok, túl nehezek, nem képes ezeknek a megoldására, elbizonytalanodik. És hát szenved is az ember. Szenved, és bizton tudja mindegyikünk, hogy egyszer meg fog halni. És pontosan ezért Marx arról beszél, látván az embernek ezt a napi nyüglődését, és látván a keresztényeknek az Isten keresését ezekben a megoldandó helyzetekben, akkor azt mondja, a vallás, az Isten ópium nektek, keresztények, a ti számotokra keresztények. Mert ti nem tudtok szembenézni ezekkel a nagyon nehéz kihívásokkal, ezért Istenhez fordultok, és tőle várjátok a megoldást. Majdnem minden ateista ezzel igazolja a maga hitetlenségét. Ha őszinték vagyunk, akkor valamicske igazság van ebben. Pontosan ezért fontos, hogy helyesen gondolkodjunk a hitünkről is, a kereszténységünkről is, a vallásunkról is, hogy véletlenül se igazoljuk életvitelünkkel ezt a ítéletet, amit Marx fogalmazott meg velünk szemben. Amit ma tapasztalunk az evangélium szerint, három apostol kitüntetésben részesül, és talán egyszerűen így lehetne kifejezni, elügyetlenkedik az egész helyzetet. Hiszen az Úr kiválasztja őket, felviszi őket a hegyre, és átalusszák azt, ami történik. Talán ez azt akarja kifejezni, hogy az ember nem is tudná felfogni, nem is tudja, nem képes felfogni azt, amiről itt szó van. Arról nem is beszélve, hogy teljes egészében szokatlan a fülüknek az, amiről itt szó van. Hiszen az a Jézus, akit állandóan faggattak, ahogy említem, ez a Jézus a szenvedéséről, meg a haláláról beszélget a vendégeivel, ez számukra felfoghatatlan. Hát vagy Jézus, vagy nem szenvedhet, nem halhat meg. Értetlenkednek. Nem is tudjuk pontosan megállapítani, a Szentírás magyarázók sem tudják pontosan megmondani, hogy most aludtak, vagy csak bóbiskoltak, hogy egyáltalán az elalvással küszködtek, szóval egy szóval nincsenek jelen. És akkor, amikor ébredeznek, akkor már nincs ott a két vendég, és felhőt akarja el őket, és megszűnik ez a látomás, és már csak hangot hallanak megint, ami sosem akar elég lenni az embernek. Ez az én kiválasztottam, őt hallgassátok. Megadatott, hogy láthatták volna, de mintha elfátyolozódna a szemünk. Valószínű azért van, mert a hit az elsősorban nem a látásnak a függvénye, a hit hallásból ered. Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. És hogy mennyire nincsenek a helyzetben ezek az apostolok, Péter egészen bugyuta dolgot mond. Uram, építek itt három sátrat. Semmi logika nincs ebben a péteri megnyilatkozásban. Maximum annyi, hogy de jó lenne mindig itt maradni. De jó lenne mindig itt lenni, távol attól a világtól, ahonnan kiemelték őket. És igen, azt gondolom, hogy bizony nagy kísértés ez, hogy az ember az Istennel való kapcsolatát így tekintse, hogy kiemelik a világból. Mintha ez azt jelenteni, hogy az ember megszabadul a mindennapi gondoktól, megszabadul az életnek a nehéz kérdéseitől, a szenvedéstől. És egyébként is talán ez lenne az Istennek a dolga, hogy mindezt biztosítsa az ember számára, a hívő ember számára. Nem. Ezért le kell jönni le kell jönni a hegyről, vissza a világba, vissza az emberek közé. Maximum arról van szó, hogy Jézus egy pillanatra meg akarja mutatni magát, hogy erőt öntsön beléjük. Hogy akkor, amikor lent az emberi kapcsolataikban akarnak eligazodni, és az Istenről akarnak tanúságot tenni, akkor ez jusson az eszükbe. Bátorítsa őket. Hiszen a mi emberi kapcsolataink ezen múlnak, hogy mennyire van azokban bent az Isten is. Mennyire van benne ez a mennyei kapcsolat. Mennyire van ebben a mi emberi kapcsolatunkban ez az Isten élmény. Mert a hívő embernek kell, hogy legyen Isten élménye. Ne ilyen hegyi látomásra gondoljunk, mint amit hallottunk az evangéliumban. Valamilyen Isten élmény biztos, hogy kell. Mert különben a mi emberi kapcsolataink túl emberiek lesznek. Éppen ettől lesz a mi kapcsolatunk más a többiekkel, hogy valamiképpen abban bent van az Isten. Bent van az az Isten, aki, ahogy hallottuk az olvasmányban, és erről már egyszer szóltam, szabaddá akar tenni bennünket. Isten nem fogadja el, hogy mi rabjai legyünk önmagunknak, rabjai legyünk egymásnak, rabjai legyünk másoknak, hatalmaknak. Isten azt akarja, hogy szabadok legyünk, mert kapcsolatban akar velünk lenni, egymással kapcsolatban pedig csak szabad emberek lehetnek, akik nem uralkodni akarnak egymáson, nem egymástól akarnak valamit, hanem egymást akarják ajándékozni. Isten felszabadítása, nagybőjtben erre is lehetne gondolni, hogy a bűnbánatnak, a bűnbánattartásnak ez a lényege, hogy az ember megszabaduljon a maga bilincseitől, hogy felszabadultan tartozzon az Istenhez. E világ és saját egyéni vágyaink, terveink ne tudjanak elfordítani minket az Istentől és egymástól. Rendkívül fontos, hogy ezt valamiképpen megértsük. Mennyei kapcsolatok a mindennapokban. És nem véletlen, hogy az apostol a keresztről beszél, mert Jézus sem lelkesedéssel szenvedett. Szó sincs róla. Gondoljunk csak akár a halála előtti vérizzadásos szenvedésére. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. Hát ki lelkesedik a szenvedésért? Jézus sem. De megmaradt Isten fiának. És azt hiszem, hogy ez a lényeg. Senki sem lelkesedik a szenvedésért. De megmaradni ebben a helyzetben is Isten gyermekének, ez a többlet. Nyilvánvalóan a magunk számára elsősorban, de a többieknek is példa lehet ez. És az apostol, amikor ezt a misztériumot akarja valamiképpen kifejezni, akkor a keresztre gondol, ugye, ami két gerenda, keresztbetett gerenda, az ég és a föld közötti feszültségről szól ez a két fa, és ember és a többi ember közötti feszültségről. Az élet ettől nehéz. Egyrészt azért, mert az Isten távol van, az Istent megragadni nagyon nehéz, az Istent valamiképpen az ember csak a szívében tudja utolérni, és ez feloldhatatlan probléma az ember számára. Mennyire éri utol, mennyire ragadja meg, mennyire meri elmondani, hogy hozzátartozik. Naponta kell megharcolni önmagunkkal ezért a kapcsolatért. És ugyanígy egymással kapcsolatunkban is. Mit jelent az, hogy emberek vagyunk? Mit jelent az, hogy egyformák vagyunk az Isten szemében? Mennyire vagyunk képesek ezt kifejezni egymásnak? Valamiképpen nyilvánvalóan csak akkor sikerülhet ez, ha nem bizonyítgatni akarunk egymásnak, hanem valamit megmutatni abból az isteni erőből, amit az ember kapott. Nem én cselekszem ebben az esetben már az emberi kapcsolataimban sem, hanem valamiképpen az engem megragadó Isten. Feszültség ez. Ez soha föl nem oldható kérdés. Ez napi küzdelem. Pál apostol a mai szent leckében, a Filippi levélben egészen sajátosan szól erről a helyzetről, amikor azt mondja, a mi hazánk a mennyben van. Valamiképpen az ember ezt az életprogramot, ami a születésünktől a halálunkig tart, valamiképpen az ember csak akkor képes emberhez méltóan megoldani, ha tudatában van ennek, hogy a mi hazánk a mennyben van. És az apostol roppant logikusan gondolkodik, mondja ezeknek a filippi belieknek, akik egy római birodalomnak a polgárai. És abban a világban a római birodalom ugyan rátelepedett Izraelre is, és még sok-sok más népre, de ez a birodalom bizonyos jogokat biztosított a polgárainak. Ez a birodalom lehetőségeket adott a polgárainak annak fejében, hogy fizették az adót. Annak fejében, hogy polgárként viselkedtek. Pál apostol pontosan ezt a helyzetet használja ki, amikor meg akarja valamiképpen értetni a hallgatóival, hogy vigyázat. Ti nem csak a római birodalomnak vagytok a polgárai. A ti hazátok a mennyekben van. Ebben a birodalomban ti betelepültek vagytok. Most idézőjelben mondom. Ebben a birodalomban ti soha nem fogtok inkulturálódni igazából. Ez a birodalom nem lehet nektek soha a hazátok, mert az ember vándor, az ember zarándok. Ez a földi élet egy út, a mi hazánk a mennyben van. Világos volt az ő számukra, Pálnak ez az érvelése, hogy mit is jelent ez. Testvérek, azt gondolom, hogy az a világ, amelyben mi élünk, egy szekularizált világ, egy olyan világ, amely világ eltávolodott az Istentől, Krisztust meg nem is érti. Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen világban különösképpen figyelnünk kell ezekre az üzenetekre. Mit jelent az, hogy vannak nekünk olyan mennyei értékeink, amelyek segítenek minket abban, hogy az életnek ezt a feszültségét föl tudjuk oldani. Isten kapcsolatunk feszültségét, emberekkel való kapcsolatunk feszültségét, és úgy tudjuk feloldani, hogy Isten akarata szerinti életet éljünk. Olyan életet, amelyben nem alázódik meg az ember. Olyan életet, amelyben egymás javát, egymás gazdagítását tudjuk előmozdítani. Segítsen bennünket ebben az Isten. ebben az imádságban kérjük Istenes Szent János atyánk égi közbenjárását, elsősorban a betegekért, hiszen ő a betegek égi pártfogója, és kérjük az ő közbenjárását kórházunkért is, hiszen mintha nem értené a mai vezetés, milyen fontos egy ilyen szellemiségű kórháznak a jelenléte. Éppen a napokban, amikor a miniszter úrnak írtam egy levelet, akkor abban Második Józsefre hivatkoztam, aki majdnem minden szerzetes rendet megszüntetett az országban. Most azt ne firtassuk, hogy miért. Úgy gondolta, hogy azok, amelyek olyan feladatokat végeznek, amik a mindennapokban nem hasznosak, azok tűnjenek el. És minő érdekes, ez a valaki az irgalmasokat nemhogy megszüntette, hanem új lehetőségekhez juttatta, mert még ő is fontosnak tartotta az ő szolgálatukat. 1950-ben is számtalanszor megfogalmazták, a legnagyobb őrültség volt azokat a szerzetes rendeket eltörölni, amelyek betegápolással foglalkoztak. Ma itt tart a hazánk, Lengyelországban, Szlovákiában, Szerbiában, ahol nem szüntették meg a szerzetes rendeket, ott nincsenek ilyen problémák, mint nálunk. Ezeknek az őrült döntéseknek most a fanyarú gyümölcsét szedegetjük. Imádkozzunk ebben az imádságban. Emiatt, a nagy gond miatt, és Istentől kérjünk segítséget. Kedves testvérek, a mi atyánk imádkozása előtt csak azért emlegettem irgalmas rendünk alapítóját, Istenes Szent János atyánkat, mert ezen a héten lesz az ő ünnepe, március 8-án ünnepeljük őt, és ünnepelik az egész világon. Ezen a napon a kórházunkban is egy nagy ünnepség lesz, nem ugyanitt a kápolnában, hanem az útnak a másik oldalán lévő épületnek a földszintjén, Duna felől közelíthető, meg délután 3 órakor lesz néhány tanúskodás és ünnepi szentmise. Gondoljanak ezen az ünnepen a betegápoló irgalmas rend jövőjére ebben az országban. Egyébként Asztrik testvér most vendégségben idehaza van, és a héten beszélgettünk, és egy olyan érdekes szempontra hívta fel a figyelmemet, amit én eddig nem tudtam. A szekularizáció következtében Európában megszűnt a betegápoló irgalmas rend mindössze a monarchia területén, illetve Lengyelországban élte túl, talán éppen annak az eredményeképpen, amit említettem, szegény második Józseffel kapcsolatosan. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében. Amen.